Kedves testvérek, ma este erről a témáról szólok, az isteni lélek és az emberi szervezkedés kapcsolata az Ótestamentumban. Az isteni rúa és az emberi szerveződés. Ennek a témának az újtestamentumi folytatását így lehet mondani a pneuma és az institúció, vagy a karizma és az egyház szervezet kapcsolata. Az volt a logikus, hogy először az ótestamentumi vonalat húzom meg, aztán át vezettem ezt a vonalat az új szövetség világába is, de most fordítva fogok eljárni. Először az új szövetségi valóságot ábrázolom röviden, és csak aztán az ószövetségre térek vissza. Azért jó ez a módszer szerintem, mert az új szövetség világában 100 esztendő alatt zajlott le az, ami az Ószövetségben 1000 év alatt történt. Ha jól tudom elmondani a dolgokat, akkor lesz egy ilyen fölismerésünk, hogy jé, hát már az Ószövetségben is, és valóban úgy van, hogy már az Ószövetségben is megtörtént az, ami aztán az Új Szövetségben is megtörtént. Csak hát mondom, az Új Szövetségben szemléletesen, rövid idő alatt, 100 esztendő alatt játszódott le, ami az Új Szövetségben sokkal bonyolultabban, tagoltabban és 1000 esztendő alatt történt. Tehát az Új Szövetségnek a látleletét vegyük fel. Kezdetben volt a karizma, a pneuma struktúra nélkül. Aztán, amikor diadalmenetét járta a karizma, akkor előbb-utóbb struktúrát kellett hozzá szervezni. Aztán feszültségbe került egyszer csak a struktúra, az egyház szervezet és a karizma. És hát bizony az évszázadoknak a tárlatában győzött a struktúra a karizma felett. Gondoljuk most már túl az újszövetségkoron, amikor államegyházzá szerveződött a Krisztus ügye, akkor már csak búvó patak volt a karizma a struktúráknak a világában. De akkor is újra meg újra kigyulladt a szent tűz, a karizma, és kezdte perzselni a struktúrákat, az egyház szervezetet. Az egyházi szervezet viszont szorgalmasan oltogatta a tüzet, a szent tüzet. És ez a 2000 év egyház történelmének gyakorlatilag a szerkezete. Ebben vagyunk a mai napig. Tehát ez már az Ószövetség világába kezdődött, Újszövetségbe folytatódott, egyház történelemben tovább folytatódott, és ma is zajlik. A karizma, vagy a rúa ott van a világban, és ha tűznek mondjuk, akkor perzseli, égeti a szerkezeteket, megújulásra ösztökéri, ezek ellenállást tanúsítanak, oltogatják a szent tüzet, a ruhaknak a tüzét. Ha még belemehetnénk részletesebben, akkor elmondhatnánk, hogy Jeruzsálem volt a kikristályosodó struktúrának a városa, a hierarchiának a városa, az autoritásnak, a tekintélyeltnek a városa. Jeruzsálemben kezdett a struktúra merevedni, alakulni és kiépülni. Azt az Isten szét zilálta ezt, amikor Jeruzsálem 70-ben elpusztult. Pál apostol munkája nyomán ment a karizmatikus vonal, és ez annyira érdekes, hogy egy igét idehozok, hogy milyen világ volt Pál apostol gyülekezeteiben. Mondom, ez már majd visszavetíti a fényt az Ószövetségre, és jobban fogjuk érteni az Ószövetséget is. A korintusi gyülekezetben ilyen eset történt, az egyik atyafi perbe szállt egy másik atyafival, és az ügyüket a polgári bíróság elé vitték. Pál apostolt ez mérhetetlenül fölingerelte, bántotta. És nagyon kemény szavakat mond erről az ügyről, na de ahogyan ő kezeli, az mutatja, hogy a gyülekezeten belül semmiféle hierarchia nem volt. Mert ha lett volna, akkor két atyafi pereskedik, akkor van mondjuk presbitérium, vagy van lelkipásztor, akkor nyilván oda mennek, hogy a lelkipásztor oldja meg a dolgot. De annyira nem volt strukturálva a korintusi gyülekezet, hogy elmentek civil bírósághoz, és azt mondja Pál, ha ti majd ítélkeztek a világ felett, hát arra méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen kis ügyekben ítélkezzetek? Nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiba? Ha tehát hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat kéritek bíráskodásra, akik semmit se számítanak a gyülekezet előtt. Megszégyenítésül mondom néktek, ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs ember sem, aki igazságot tudna tenni testvéreik között. Irónikus kérdésben, a büszkék voltak a bölcsességre, a Szofiára. Mondja Pál, hol van az a bizonyos Szofia? Ezt nem tudjátok elintézni. De tényleg nem lehetett, mert nem volt autoritás. Az egész gyülekezet egyforma volt, és hát polgári bírósághoz mentek a peres ügyükkel. Na, ezek a század végére már az egyházon belül kialakultak a struktúrák, megjelentek a presbiterek, az episzkoposzok, a diakonoszok, a hierarchia, úgyhogy ha ugyanez ez a pereskedés a század végén történt volna, ott már megvolt az egyházi bíróság, amelyik ezt elintézte volna. Na, tehát ennyire így van a dolog, hogy kezdetben volt a pneuma, ószövetségi szóval a ruach, de nem volt hozzá struktúra, nem volt hozzá szervezés, de aztán kényszerű módon kialakultak a struktúrák. Az új szövetség világában lehet vitatkozni, hogy ez isteni ajándék volt-e, hogy a hierarchia kiépült hamarosan, vagy pedig szociológiai szükségesség, társas lélektani törvény. Az Ószövetség úgy gondolkozik, és itt most már benne vagyunk a témában, az Ószövetség úgy gondolkozik, hogy az Istennek két kinyújtott karja, a struktúra és a ruach, a karizma, vagy vegyük elsőnek a karizmát. Mind a kettő isteni az ószövetségi fogalmazásban, még akkor is, hogyha egymással feszültségbe kerülnek, de nem úgy van, hogy amikor kialakultak az emberi struktúrák, szerveződések, azt akár szociológiai törvénynek, vagy akár pláne bűnnek nevezték volna, az is isteni. Tehát az intézményeket is isteninek tekinti az Ószövetség, tehát még inkább a karizmákat, a kegyelmi, lelki ajándékokat, amelyeknek a nyomán jönnek létre ezek a szerveződések, és amelyek gyakorta feszültségbe kerülnek a másikkal. Istennek ez a két karja, amivel átöleli az ő népét és vezeti, pásztorolja. Ez az ószövetségi rátekintés erre a problémára. És nézzük közelebbről egy kicsit ezeket. Az alapállás az volt, hogy minden Jahve intéz. És először, tehát az ősi időkben, a törzs közösség világában, aztán még a honfoglalás után is, a bírák korában jellegzetesen, először mindent Jahve maga csinál, kiválasztott emberek által, akiket az ő lelkével fölhatalmaz valamiféle szolgálatokra. Hát ez, hogy karizma, ezt lehet úgy tekinteni, hogy az Isten mindenütt jelen van. Mindenkor jelen van. Az Isten mindig cselekszik valamit, mindig történik az Isten. De amikor nagyon koncentráltan cselekszik valamit, amikor nagyon feltölt valakit az ő isteni valóságával, akkor beszélünk karizmáról, kegyelmajándékról, Istennek a különös üdv történetéről. Tehát a mindenkor munkálkodó Isten időnként, hogy úgy mondjam, fókuszálja, összegyűjti egy pontba, egy emberbe, azt az egy embert felhatalmazza különös erőkkel, és azon át végzi el az ő szabadító munkáját. Most először mindenre vonatkozott ez, tehát a jogszolgáltatásra, ugyanúgy, mint a katonáskodásra, aztán később a királyság intézményére, ugyanígy a papságnak az intézményére, és különös módon még akár a prófétaságra is, mert a végén alakultak próféta iskolák is. Szinte paradoxon, hogy a próféta aztán igazán egyedi eset, de hát a prófétaságból is lett szerveződés, intézmény. Tehát ezeket, amiket felsoroltam, ezeket először mind maga Isten csinálta, de aztán kialakultak ezeken a területeken a szakmák és a szerveződések, és a Bírák könyvének az elejéről olvasok mindjárt egy tanulságos esetet, arra nézve itt együtt van az, hogy a bíráskodás karizmatikus tevékenység volt eredetileg, aztán később kialakultak a bírák, a katonosság is karizmatikus tevékenység volt, aztán kialakult a zsoldos hadsereg Dávid korában, és a továbbiakban az végezte a katonáskodást. Tehát itt van egy szép jelenet a Ószövetségben, a Bírák könyvében, amikor pláne egy nőről van szó, nem is férfiról. A negyedik fejezetben ezt olvassuk. Abban az időben Debóra volt a prófétanő. Lapidó felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Rámá és Bétel között az Efraim hegyvidékén. Ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Tehát mindenféle patriarkalizmus meg mi ellenére, mivel karizmatikus valaki volt ez a Debóra, elfogadták, hogy ő ítélkezzék, hozzon ítéletet. Mentek hozzá a zsidók, és a jogszolgáltatást ő végezte. Nem azért, mert nő volt, a legkevésbé azért, mert nő volt, nem azért, mert okos nő volt, de azért, mert karizmatikus valaki volt, az Istennek a lelke volt rajta. Egyébként még csak zárójelbe a Bírák könyvéről. Amikor bíráknak nevezi a Szentlélek ezeket a különös embereket, akkor ez csak a másodlagos tevékenységük, hogy ember és ember között igazságot tesznek. Az elsőrendű tevékenységük az volt, hogy az Isten igazságát érvényesítsék a történelemben. A megalázott zsidó népet megszabadítsák, és így az Isten igazságát érvényesítsék. Van olyan a bírák között, aki semmiféle ilyen ember-ember közti ítélő tevékenységet nem folytatott, de tevékenységével az Isten igazságát érvényesítette, és így megérdemelte a bírák nevet. Na tehát Debóra csinálta az ember és ember közti jogszolgáltatást is, de ismét mondom, nem azért, mert megbízták meg, hogy okos volt, vagy legkevésbé, mert nő volt, hanem mert karizmatikus valaki volt, és elfogadták, hogy a Jahve most ebben a nemzedékben, a mi esztendeinkben Debóra átítéli meg a mi peres ügyeinket. De a folytatás is érdekes. Egyszer csak ez a Debóra elküldött Bárákért, Abinoám fiáért elhívatta, és ezt mondta neki, ezt parancsolja az Úr Izrael Istene, menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10 000 ember, én pedig ellened vezetem a Kisor patakjához Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát harci kocsiaival és hatalmas seregével, te a kezedbe adom őt. Bálák azonban ezt mondotta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Hát annyira kellett neki egy nő a csatatéren. Nem volt ez a Szent Johanna-szerű jelenség. Hát azért mondta ez a jó ember, ha a karizmatikus valóság jön velem, vagyis az Isten, Debóra személyében az Isten jön. Ha jön velem az Isten, aki benned van most, Debóra, akkor megyek. Ha nem érsz, akkor nem megyek. Mert én emberi hadseregemmel, erőmmel nem tudok győzni. Debóra azt lehelte neki, szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tied lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezébe adja az Úr Siserát. Tehát ez egy érdekes részlete a dolognak. De hát itt látjuk már a hadviselésnek is a karizmatikus jellegét az Ótestamentum világában. Egyébként itt van egy másik gyönyörű vers, amely mutatja azt, hogy nem úgy van, hogy hát az emberek hadakoznak, legalábbis az Ószövetségben, a karizmatikus, igazi karizmatikus csatákon, háborúban. Nem úgy, hogy az emberek háborúznak és az Isten segít nekik, hanem figyeljük ezt a verset, az 5. rész, 23. versét. Átkozzátok, Mérósz, mondja az urangyala, átkozva, átkozzátok lakói, mivel nem jöttek el segíteni az Úrnak. Segíteni az Úrnak a hősök közt. Tehát Isten hadakozik, és ebben az Istennek segít. Nem az ember hadakozik, és az embernek az Isten segít. Ez a karizmatikus szemlélete a szent háborúnak. Na hát tehát ez volt például a szerveződés, hogy kezdetben az Isten szelleme szinte ráugrik, ilyen ószövetségi évek kifejezések vannak, hogy ráugrik az Isten szelleme egy emberre, lefoglalja magának, függetlenül, hogy az paraszt ember, vagy asszony, vagy kicsoda, akinek úgy tetszik, már amint tetszik az Istennek, ráugrik valakire, lefoglalja magának, karizmatikus töltést ad neki, és akkor azzal megszabadítja a népet. A Bírák könyvében ez jellegzetesen ismétlődik. Azután, amit mondottam, a fordulat ebben a katona ügyben Dávidnál következik, akinél megszűnik ez a karizmatikus katonai mozgás, aktivitás. Dávid megszervezi szabályszerűen a hadseregét, megjelenik a stratégia, megjelenik a népszámlálás, a katonaszámlálás, a sorozás, és egy egészen új korszak kezdődik a zsidó nép korában. A karizmatikus vonás itt az oppozícióban, a szembefordulásban jelentkezik. Dávid tevékenységével szemben megjelenik Nátán, és a későbbi királyokkal szemben megjelennek a proféták, és az isteni igazságot meghirdetik, az emberi, stratégiai, katonai, szövetségi tevékenységgel szembe. Ez évszázadokon át tart, hogy tehát a közvetlen szent háborúból lesz szabályszerű hadviselés, és az isteni karizmatikus jelleg abban mutatkozik, hogy a proféták belebeszélnek, esetleg pozitív módon, hogy indulj, esetleg kritikai módon, hogy miért mentél bele ebbe a háborúba, mikor nem adott az Isten felhatalmazást erre. Aztán, most mondom, nagy lépésekkel megyünk, mert ezer esztendőkkel áttekinteni. Ez volt tulajdonképpen a fénykora a karizmatikus működésnek, amikor a királysággal szemben a prófétaság hirdette meg az Isten gondolatát, az aztán belefáradt mind a kettő, szinte összeugrott a zsidó államiság, és elhalványodott a prófétai szolgálat. Amikor visszajöttek a babiloni fogságból már alig-alig lehetett beszélni karizmatikus prófétai szolgálatról, halványodott az eredeti dinamikus jelenség. A következő alakzata a karizmatikus munkásságnak a lévitáknak a szolgálata volt. Voltak énekes és prédikáló léviták, a Józsiás reformja, nagy ébredési mozgalma nyomán ezek a léviták szerte jártak az országban és hirdették az Isten akaratát. Énekes, valószínűleg ez a gajdolásos idézése volt a törvényeknek és prédikálás. Tehát leszállott az ügy, vagy fölemelkedett, leszállott a lévitákra. Aztán még lejjebb, hogy úgy mondjam, szállott a karizmatikus szolgálat oda, amit a Mózes második könyvében találunk, amikor Isten parancsolatot ad a szent sátor építésére. Hát ezt úgy kell olvasnunk a Mózes második könyvét, hogy az a Krisztus előtti 8. század körül kerül így írott formába. Tehát akkor már bőven voltak királyok és tragédiák, csatavesztések és sok minden. Tehát ekkor már a karizmatikus szolgálat oda jutott, hogy így olvassuk, a szent sátor építésére a parancsokat itt Isten, és megnevezi a mesterembereket, akiknek Isten tudományt ad, így mondja, hogy művészi képességet adtam nekik, hogy készítsék el a szent sátor tartozékait és a papoknak a viseletét. Tehát végül is mesterségbeli képességé lesz a karizmatikus valóság. Hát egy nagy ívelés ez, kezdődik azzal, hogy Jahve maga közvetlenül csinál mindent, aztán emberek egyre nagyobb jelentőséget kapnak a Jahve munkájában, aztán ez az emberi tevékenység szerveződik, ez a szerveződés egyre merevebb lesz, és kialakulnak a bíróságok, megalakul a királyság, és a papság, főpapság hierarchia. Tehát, amit hajdan az Isten maga csinál, közvetlen emberi karizmatikus eszközeivel, azt most már egy hatalmas intézményrendszer csinálja, de ez az intézményrendszer egyre merevebb lesz, és előbb-utóbb szembe fordul azokkal az isteni ösztönzésekkel, amelyek emlékeztetni akarják őket, hogy hogyan is volt. A Debóra esetéhez egy másik ószövetségi igét olvasok, tehát még egyszer igézzük eszünkbe, Debóra ott ül a pálmafák alatt és ítéli az embereket, és nincs természetesen elégedetlenségben, hiszen érezhetően, tapasztalhatóan ott van az ő bíráskodásában, a karizmatikus személynek a bíráskodásában ott van az Isten. Aztán múlnak az évszázadok, és Mikeás például már így beszél. Halljátok meg ezt, Jákob házának elöljárói, Izrael házának vezetői, akik utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok. Vérontással építitek a Sion álmoksággal Jeruzsálemet. Előjárói megvesztegetve bíráskodnak. Papjai megkérik az árát a tanításnak. Profétái pénzért jósolnak. És még az Úrra hivatkozva mondják, közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj. Ezért miattatok felszántják a Siont, mint a mező. Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Itt is megszólal a karizmatikus hang. de úgy, mint ítélet az intézmények fölött. Tehát mondom, ez az Ószövetségnek a nagy látomása, hogy az az igazi, ha maga Isten cselekszik. Az az igazi, ha Istennek vannak karizmatikus emberei, akik elvégzik a munkát, de valami módon történelmi szükségesség az, hogy legyenek intézmények, de ezeknek az intézményeknek állandóan a ruachnak a kontrollja alatt kell lenni. Így érzik azt, hogy Isten két karja, az intézmény és a karizma. Az Isten maga, jól lehet, megprófétáltatja, hogy mi lesz a királyoknak a tevékenysége, de mégis az Isten ajándéka a király, az Isten ajándéka a főpap, Isten ajándéka a bíró, a jogszolgáltatás, de mind a ahány ilyen intézmény van, annak mindig konfrontálódnia kell a karizmával, az isteni szellemnek az akkori konkrét kiáradásával. Így lesz együtt a két karja Istennek, amelyel átöleli az ő népét és pásztorolja. Mondottam azt, hogy a mesterembereknél már nagyon lehagyatlik a karizmatikus tevékenység, aztán a még lejjebb, és így mondják az ótestamentumi szakemberek, tudósok, hogy meghal a karizmatikus tevékenység a zsidó népben, és jönnek az írástudók, akik már a maguk bölcsességéből, emberi okosságából tesznek, vesznek, magyarázzák a szent szövegeket, nincs karizma. Egy nagy szellemi üresség, vákum. Nincs prófétánk, nincs karizma. És hát ebbe a megüresedett világba, ebbe lép be Jézus előtte keresztelő János, mint aki ugyancsak hatalmasan, karizmatikusan ébreszti a népet, és egyengeti a Jézus Krisztus útját. És a Jézus Krisztus ügyét karizmatikus ügynek kell tekinteni. Igazában akkor indul meg a Jézus Krisztus ügye, amikor pünköskor bekövetkezik a karizmatikus robbanás. Mert az igazán az volt egy karizmatikus robbanás, és aztán szerte szélednek az apostolok, és megszületnek a gyülekezetek a karizmatikus szolgálatok nyomán. Tehát talán ez a néhány gondolat valószínűsíti a testvérekben azt, amit most mondok, hogy tudnék a ruach, a görögül a pneuma, a Bibliának alapszava. Az az isteni többlet minden emberi tevékenység, vagy akár szervezetben és fölött az isteni többlet, hogy az ő tulajdon szellemét, a ruachot, vagy a pneumát, önmagát közli az Isten, és ezáltal megújítja, vagy kritika alá vonja azokat az emberi szervezkedéseket, amiket ebben a világban vannak, akár a zsinagógáról van szó, akár az egyházról. Na most még néhány egyszerű igazságot erről a ószövetségi karizmatikus világról. A Bibliában is nyomát látjuk, találjuk annak, hogy a közéletben, a zsidó vallásos közéletben feszültség volt a karizmatikusok és a nem karizmatikusok között, mondjuk a papok között. A papok és a karizmatikusok között. Ennek a feszültségnek egy nagyon kedves, szép, tanúságos lecsapódását olvasom most a Mózes 4. könyvéből. Azt remélem, hogy rövid bevezetések után más szemmel fogják nézni, testvérek, a Biblia adatai, például ezt a részt is. Itt Mózes panaszkodik, hogy súlyos teher neki ennek a nagy népnek a kormányzása, igazgatása, nem bírja, adjon Isten segítséget. És ekkor ezt mondja Isten Mózesnek, gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak fel ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Mózes kiment, elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit, a sátor köré állította őket, az Úr pedig leszállt felhőben, beszélt hozzá, majd elvett abból a lélekből, amely Mózes bent volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk megnyugodott, akkor prófétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. Itt látszik a forrásoknak a kavarodása, 70 vagy 72. Mert ezek szerint végül is 72, mind a 70 megkapta, ott kint a sátornál, de még 2 kapott benne a táborban. Na mindegy, ezek csak részletképzek. Tehát Eldád és Médád a 71 és a 72. számú vén is megkapta a prófétálás ajándékát. Egy szolga meg elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nun fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta, Uram, Mózes, tűzd meg nekik! De Mózes ezt mondta, miért vagy ilyen féltékeny? Bár csak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Egy rendkívül érdekes történet, főként elgondolkozunk felette. Hát az első számú probléma, nehéz volt az Úrnak a terhe. Most mit segített Mózesen az, hogy 72-en elkezdtek prófétálni? Tudjuk, a prófétálás extatikus jelenséget jelentett ebben az eredeti formában, tehát egyáltalán nem vettek le semmiféle terhet Mózesről azzal, hogy ők 72-en elkezdtek prófétálni. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy Sault így kente föl Sámuel királyá, hogy jöttek a próféta fiak, énekelve, táncolva, prófétálva, extatikus révületben, és akkor Sault is magával sodort a révület. Tehát ez az eredeti formája karizmatikus jelenségnek, hogy extatikus révületbe kerülnek, és aztán úgy csinálják az Úrnak a dolgát, tehát úgy koncentrálódik rájuk a ruha, hogy az emberi fizikumuk is fölarizódik, és extatikus jelenségek következnek. Na most mit segít Mózesen az, hogy van 72 ember, aki extatikusan énekel és táncolt a táborba. Tehát ez mutatja, hogy itt akik szerkesztették ezt az idezetet, összehoztak különböző problémákat. Na de az igazi probléma az, hogy ez a bizonyos féltékenység, tűzd el őket. Miért vagy féltékeny, kérdezi Mózes. De hát az is probléma már, hogy az Istennek miért Mózes lelkét kell elvenni és 70 felé szétosztani. Hát nem tud az Isten közvetlenül 70 embernek lelket adni? Nem jobb lenne, ha közvetlenül adná maga lelkét? És Mózes ezzel kevesebb lesz, hogy 70 lelket kiszakítanak belőle. Hát ezeknek mind megvan a pontos magyarázat, és pedig az, testvéreim, hogy a karizmatikus intézmény, tehát prófétai iskolák, prófétáknak a tevékenysége, ez küzdött a létjogosultságáért Izraelben. Küzdött ellenállással, valószínűleg főként a papok ellenállásával. Papokat idegesítette az ilyen extatikus révült prófétai tevékenység. Tehát a maguk létjogosultságáért küzdöttek, és ez a küzdelem mutatkozik ebben a leírásban, és ez magyarázza, hogy a Mózes lelkéből kaptak, mert, bocsánat, így mondom, azt a zsidó nép szinte hitelesebbnek vette, hogy én a Mózes lelkét mondom, amikor karizmatikusan beszélek. Azt mondja, hogy én az Isten lelkét mondom, hát ezt mindenki száz ember mondhatja. nem tudom, érzékik ki a testek a különbséget, hogy én a Mózestől kapott lélekkel szolgálok. Tehát ez mind-mind benne van, ez a rejtett történelmi valóság ebben a néhány mondatban. Ez arról árulkodik, hogy voltak karizmatikusok, nem fogadták el őket, a karizmatikusok hitelesíteni, legitimálni akarták a maguk működését, és azt mondták, de hát minket az Isten megáldott, úgyhogy a Mózes lelke van bennünk. És ezek meg elvitatták, hogy de nem a Mózes lelke van bennetek. Tehát mondom, az Ószövetségben ki lehet betűzni ezt a küzdelmet, amit most röviden összefoglalok, még egyszer így, hogy az az Isten népének, az Izrael népének a sajátsága, a különlegessége minden más nép felett, hogy nem szervezetekben van az igazi léte biztosítva, hanem az Isten közvetlen működésében, amelyet ilyen karizmatikusok, bírák, proféták, tanítók által gyakorol az országban. Na most hát persze az ember tovább filozofálsz, mondja, hogy lehet ezt csinálni. Hát mindig csak feszültségbe lehet csinálni, az intézménynek az öntörvénye, a megmerevedés, az ortodoxia, a türelmetlenség, az agresszivitás, a karizmatikusoknak az öntörvénye, a mozgás, a megújulás, a tűz, a lendület, és hát ez bizony mindig feszültségben van. A politikai világban pontosan úgy, mint az egyház világában. Az egyház világában is, és ma is. Azt hiszem érzi, mert ezért elérkeztünk a mához. Na még azért valami, nagyon figyelemre méltó az a, talán gyorsan mondom ezt a szót, az a pesszimizmus, amivel tulajdonképpen a szentírók a karizmatikus ügyet tekint, kezelik és leírják. Pesszimizmus, vagy mondhatnánk úgy, hogy keserű realizmus. Miközben tudják, hogy ezek az Istennek a megbízott emberei, az engedelmes emberei, aközben valami keserű realizmussal állandóan a karizmatikusok bukásáról beszélnek. Ezt nagyon érdemes volna a mai karizmatikus mozgalomnak meggondolni és tanulmányozni. A karizmatikusok rendszeresen elbuknak. A legkiabálóbb példa persze Sámson, a nők válványa, vagy aki állandóan nőügyekben bukik el, tehát ő csak egy kiabáló példa, de minden karizmatikus elbukik, Illés elbukik a depresszióban, és Saul, aki tulajdonképpen egy érdekes átmenet, mert Saul a király, a majdani király, először ő maga is karizmatikus próféta. Mit keres Saul a próféták között, mondja Biblia. És aztán király lesz belőle. De ez a karizmatikus első király elbukik a hatalom mámorában, a hatalom őrületében. És Dávid, aki király és karizmatikus egy személyben, Dávid elbukik gyilkosságban. Szóval valami megrendítő realizmus, keserű realizmus van az Ószövetségben, hogy az, hogy karizmatikus valami, az semmi különöset nem jelent. Semmi garanciát nem jelenti, az se, hogy holnapra is még marad belőle, holnap után is megkapja, és semmi garanciát nem jelent, hogy ezáltal erkölcsileg tökéletes valaki lesz. Nyomorult emberek, akik újra meg újra elbuknak. De mindezek mellett azt is el kell mondani a dialektika jegyében, hogy miközben ilyen keserű realizmussal beszél az Ószövetség a karizmatikusokról, aközben fölragyog a reménység Joel próféta könyvében, hogy egyszer Isten mégiscsak kiönti az ő lelkét minden testre. Minden testre kiönti az ő lelkét. És kik lesznek akkor az emberek? Isteni erővel felruházott, gyarló, bukdásodó emberek. Na, a végső igazság tehát az, hogy elhatalmasodnak az intézmények, de nem vonja vissza végképpen Isten az ő szellemét, lelkét, húvó vatakként csörgedezik az Isten lelke a nagy intézmények között, és ez áll a nagyegyházakra, és áll a kis közösségekre is. Az igazi isteni karizma nem befogható, beszervezhető, bebiztosítható, mindig szabadon, csöndesen, búvó patakként ott van az Isten szelleme a nagy monstrum intézmények között, amelyek között egy az egyház például. Hajtsuk meg a fejünket, igazságot.